Csendesedjünk el és imádkozzunk keresztény testvéreim. A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyántól, ami Urunk Jézus Krisztustól, ki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami Atyának akarata szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén, Isten dicsőségére énekeljük a 452. énekünknek mind a két verszakát. 452. énekünk mindkét verszakával dicsérjük Isten. 452. énekünk első verszaka így kezdődik. Fennben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem, téged dicsér egész világ, néked köszönt a kis virág. Csendesedjünk el és imádkozzunk testvéreim. Örökkévaló Istenünk, gondviselő édes jó atyánk az Úr Jézus Krisztusban, gyermeki hálával borulunk le előtted, és kifejezzük hódolatunkat, tiszteletünket, szent felséged iránt. Úgy tekintünk reád Istenünk, mint aki teremtetted és fenntartod ezt az egész világ mindenséget. Köszönjük, hogy szívünkbe helyezted a hit drága ajándékát is, és ezáltal bizodalmunk van abban, hogy nem csak teremtettél minket, de gondviselő jóságoddal fenntartod és igazgatod a mi gyarló, sokszor esendő életünket. Jó atyánk, légy áldott, hogy az elmúlt hét során is Naponként éreztetted velünk szeretetedet. Áldunk téged, jó atyánk, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki, mint jó pásztorunk, megváltott minket a haláltól, az örök kárhozattól. Köszönjük neked, hogy igédben megtanítasz arra, hogy Jézus Krisztus ma is számunkra az út, az igazság és az élet. Hozzá csak általa juthatunk. Magasztalunk azért, szent atyánk, hogy Jézus Krisztusban ma este is itt jársz. És a gyengéket dédelgető szereteteddel körülveszed, az árvákat fölkalolod, a megsebzett lelkű embereket bekötözöd, az elesetteket bátorítod. Egy szóval megadod ma este is közülünk kinek-kinek azt, amire a legnagyobb szüksége van. Áldunk téged, jó atyánk, hogy életünk során számtalanszor megtapasztalhattuk, hogy te méltatlanságunk ellenére is szeretsz minket, és úgy fogadsz el, amint vagyunk. Egy gyülekezeti közösségben is, ez egyetemes imahét alkalmával úgy tekintünk reád, mint minden jónak ajándékozójára. Köszönjük, hogy életünket számon tartottad, és bölcs terveid szerint irányítottad a mi sorsunkat. De te azt is tudod, jó atyánk, hogy mi sokszor elcsüggedünk. Sokszor kétségek, félelmek, aggodalmak közé sodródunk. De légy áldott, hogy azért hívtál ide, és hívsz ide alkalomról alkalomra, hogy hitünkben felüdítsél, és megerősíts bennünket. Áldott légy, Urunk, amiért azt ígérted a megfáradtaknak, hogy nálad békét és nyugalmat találnak. Ezt a békességet ad egyen-egyenként nekünk. Add a mi családtagjainknak, a mi szeretteinknek, a világon téged tisztelő embereknek. Egyre nagyobb mértékben megtapasztalhassuk, hogy valóban te olyan Isten vagy, aki előtt semmi sem lehetetlen, ki megcselekedheted azt is, amit mi fel sem tudunk fogni, vagy emberi szavakkal meg nem tudunk magyarázni. Drága ajándékaiddal eddig is gazdagítottál, és ime itt és most kitárjuk szívünk, hogy áld meg még nagyobb mértékben bennünket. Hogy ne csak beszéljünk a békességről, ne csak szóljunk a szeretetről, hanem életünkkel tükrözzük, hisz te teremtettél. Ezért áldunk a te szent igéd hirdetéséért és hallgatásáért. Köszönjük, hogy ma este is, és az elmúlt esetleg elkövetkező hetekben is ugyanazon igéken keresztül kívánsz megszólítani, és kívánod tekintetünket te feléd fordítani. Cselekedd meg szent lelkeddel, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartóivá, cselekvőivé is válhassunk. Mindezt az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 305. bűnbánati énekünknek első, második és ötödik verszakát. 305. bűnbánati énekünk első, második és ötödik verszakát énekeljük. 305. bűnbánati énekünk első verszaka így kezdődik. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Thank you. Istennek szent igéje, amely által szól mi hozzánk írva található, Pál apostolnak a Korintus beletett írott második levele, 5. részének 17., 18. és 19. versében. Hogy a megnevezett helyen Pál apostolnak a Korintus beletett írott második levele, 5. részének 17., 18. és 19. versében. Miképpen szól hozzánk az Úr? Felolvasom, hallgassuk meg figyelmesen, keresztjéni, alázatos lélekkel. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és rám bízta a békéltetésnek igényét. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és rám bízta a békéltetésnek igényét. Keresztény testvéreim, ez egyetemes imahét alkalmával szeretettel köszöntöm a Bulgária telep református híveinek ez ima közösségét. Istené legyen a dicsőség, hogy az elmúlt hét során is, e hét alkalmával, és biztos jövő héten is keresztény közösségek, keresztény gyülekezetek együtt imádkozhatunk, együtt fohászkodhatunk valami újabbért, valami szebbért, valami tisztábbért, valami nemesebbért. Ezt azt hallottuk a felolvasott ige szakaszban, és ezért vagyunk itt együtt, hogy újakká váljunk, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. És olyan jó lenne, szeretett testvéreim, valóban Krisztussal, Krisztusban lenni, nem csak egy-egy imahét alkalmával, nem csak egy-egy közönséges vasárnap, vagy ünnepnapok során. Jó lenne Krisztusban, Krisztussal lenni életünk minden pillanatában. Hisz ő teremtett, ő viselt gondot ránk, és jó reménységünk van afelől, hogy a jövőben is gondot fog viselni mireánk, annak ellenére, hogy annyira kilátástalan az embernek a holnapja, a jövője. Isten teremtett, mégpedig azért, hogy őt, mint teremtőt igazán megismerjük, szívből szeressük, vele közösségben éljünk. Ez lenne az embernek, ez lenne a világ összes teremtett lényének a feladata. Valaki Krisztusban van, új teremtés, vagy új teremtmény, érthetjük bátran bármiként ezt a felolvasott ige szakaszt. Szeretett testvéreim, az ember természete szerint mindig is kedvelte mindazt, ami új. Úgy a felnőttek, mint a gyerekek. Gondoljunk csak arra, hogy milyen öröm van a szülőknek a szívében, amikor egy új ruhát vásárolhatnak és ajándékozhatnak a gyerekeknek. Milyen öröm van a gyerekeknek a szívében, ha új ajándékot, új játékot kapnak, akár szüleitől, vagy akár nagyszüleitől. Örülünk mi egészséges és beteg emberek egyaránt azért, hogy az orvostudomány újabb és újabb kezelési módszereket fedez fel, mert ezáltal bízunk abban, hogy a sok-sok betegség ellen fel tudják venni a küzdelmet, és talán szebb lesz az embernek az élete, amelyet Istentől kapott ajándékba. És ime ezen az egyetemes imahéten az Úristen egy páratlan újságban akarja megajándékozni a világ összes keresztjén emberét. De nem csak keresztényeket, hanem hitetleneket is, más felekezethez tartozókat is. Egy páratlan újságot köt mindannyiunknak a lelkére. Ő megbékélt, elfogad úgy, amint vagyunk. Elfogad úgy, amint vagyunk sok bűn alatt. Csak azt az egy szót kellene meghallani, hogy újjá legyünk. És ez a szó hangzott az elmúlt napok alkalmával, ez a szó hangzik szüntelen, csak éppen a Szentírást kellene kinyitni, lelkünket kellene nap mint nap abban megkülözteni, és már is érezni az ember, hogy isteni élet áramlik az életébe, Isteni akarat áramlik az akaratába, isteni szeretet áramlik a szeretetében. Valaki Krisztusban van, új teremtés az. És megfogalmazódott bennem is a kérdés, szeretett testvéreim, hogy vajon az embereknek a nagy része, a keresztény közösségeknek a nagy része miért nem vágyik ez új teremtés után? Miért nem akarunk új teremtményekként élni? Nem vágyunk annyira az új természet teremtmény állapota után, mint például egy új autóra, vagy egy új lakásra, vagy akár a gyermek egy új játékra. Talán azért, mert nem szemmel látható, vagy nem érzékelhető dolgokról van szó, amiről beszél az ige. Mindazt, amit tudni kell, az új teremtésről egyértelmű mindenki számára. Csak Krisztusban lehetséges. Mindannyian tudjuk, hogy Jézus Krisztuson kívül is van élet. És hány embernek van ilyen élete? De az csak olyan, mint a beoltatlan gyümölcsfa. Soha nem fog teremni nemes gyümölcsöt. Soha nem fogja teremni a léleknek jó gyümölcseit, amelyet szüksége van az ember személyes életének, de szüksége van szeretteinek, talán ellenségeinek, még rossz akaróinak is. Mert ki az, aki elutasítja ma a szeretetet? Ki az, aki nem szereti a békét, a szívességet, a jóságot? Nincs olyan ember, aki ezeket visszautasítja. Mint ha hallanánk magának Jézus Krisztusnak a szavát, én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Talán még inkább azt a műveletet, amit a kertész el tud végezni, amikor alkalmas az idő, azt nekünk nap mint nap meg kellene tenni, sokkal nagyobb odaadással, és sokkal lelkiismeretesebb módon, mint hogy eddig tette az ember. Be kellene oltatni azért, hogy tényleg onnan kapjuk a táplálékot a léleknek. Be kellene oltatni azért, hogy valóban vele és szerinte éljünk, ne a saját képességünk és tudásunk szerint. Mert látjuk, hogy hova jut az ember, ha csak magára támaszkodik, ha csak saját erejében bízik. Olyan jó lenne valóban neki tetsző gyümölcsöt teremni. És az egyik ilyen gyümölcs, szeretett testvéreim, az a békesség. Még a békéltetés szolgálatát is az ilyen gyarmatra bízza, mint amilyenek mi vagyunk. Mert nap mint nap áthágjuk az ő rendelkezéseit. Nap mint nap növeljük tartozásunkat vele és vele barátainkkal szemben. De ránk bízza, akik alázatos és töredelmes szívvel igen, naponta eléjárulunk, előtte leborulunk, és kérjük valóban fogadjon el úgy, amint vagyunk. Felmerül a kérdés, szeretett testvéreim, miben mutatkozik meg a gyakorlati élet területén, ha valaki az új teremtésben részesül? Milyen konkrét következményei vannak ennek saját, vagy akár családi, vagy akár közösségi életünkre nézve? Ha én tényleg új teremtés, vagy új teremtmény vagyok, akkor ennek látható formája van az én egész életemben, családomban, gyülekezetemben, munkahelyemen. Van-e valami plusz töltet, valami plusz kisugárzás? Vagy valami plusz cselekedet? Nem is tudja az ember, miként fogalmazza meg. De megmutatkozik a gyakorlati élet területén egyáltalán, hogy mi Krisztushoz tartozó nevére megkeresztelkedett, előtte esküdtett emberek vagyunk? Szeretett testvéreim, olyan csodálatosan válaszol a tegnap estére kijelölt ige, amelyet szándékosan olvastam fel ma este is, mikor azt mondja, aki Krisztusban van, ott elmúlnak a régiek. De vajon mit is ért a Szentírás ez a szó alatt, hogy elmúlik a régi? Mint hogy az Istentől volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Elmúlik Krisztus által a régi. Én ezt magam számára úgy fogalmaztam meg, és így szeretném másoknak is továbbadni. Réginek minősült Korintusba is, réginek minősül egy gyülekezetben is, szerte az egész világon mindenütt, ami Krisztustól idegen. Az mind
régi dolog, ami Krisztustól idegen. És ahhoz, hogy még inkább megértsük, egyszerű példákkal élve, régi embernek, régi közösségnek nevezi a Szentírást az, aki szeretet helyett ma is csak gyűlölködik, aki állandóan haragszik, aki állandóan az indulatot szítja. Régi embernek minősül az, aki szelítség helyett csak indulatoskodik, még a kákán is a csomót keresi. Régi embernek minősül egy szóval, szeretett testvérei, minden, aki Jézus Krisztus nélkül rendezi be az ő életét. Pedig vele járva, egyik jól ismert énekünk is olyan kedvesen fogalmaz, illatozna az embernek az élete. Lenne tartása, lenne egy őszinte kisugárzása, lenne egy tisztességes, becsületes szava, lenne egy szerény, de szívből jövő viselkedése és cselekedete. És ha jól belegondolunk, mind-mind ezt hiányzik nagyon sok embernek az életében. És tükröt tart az ige elénk, amikor azt mondja, megvizsgálhatjuk magunkat. Milyen állapotban vagyunk jelenleg, akár-e pillanatban, úgy személyesen mi, mint családtagjaink, vagy akár közösségeink, ahol élünk. Régi ember az, szeretett testvéreim, aki csak a testiekre, vagy csak az anyagiakra gondol, és teljesen fölöslegesnek tartja Isten megtartó beszédét. Vagy elhanyagolja egyszerűen. Régi ember az, aki saját magát tartja mindenkinél fontosabbnak, és ennek megfelelően viszonyul környezetéhez. Pedig maga Jézus Krisztus nagyon érthető, egyszerű szavakkal fogalmaz, amikor azt mondja, mit ér az embernek, az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárpa. Krisztusban, Krisztussal újjá válhat az ember. És biztos elhangzott az eltelt napok során. Az Úristen új szívet akar adni. Teljesen új lelket akar ajándékba adni a ma élő keresztény embernek. S ha ezt megtehette Ezékiel próféta idejében, ha ezt megcselekedte Pál apostolnak az életében, amikor drasztikusan belenyúlt a damaszkuszi úton az ő sorsába, és teljes fordulatot vett, miért kételkedünk, hogy a ma élő emberekkel, családokkal ez nem történhetne meg? Meg akarja változtatni belülről az embert, és el akarja ültetni szívében azt a, azt a biztonságot, hogy szerető édesatya van ennek a világnak, aki várja még a tékozló fiakat is, hogy újra visszatérjenek arról az útról, amelyre sodródtak. Nem feddődik minduntalan, olvassuk a 103. Zsoltárban. Vele való közösségben más lenne az élet, más lenne a világnak az arculata, és erről számos példát tudnánk mondani, hogy a vele való közösségben megváltoztak családi légkörök, házastársaknak egymáshoz való viszonya. Az Istennel való közösségben igen, kicserélődnek az emberi kapcsolatos, az ember inkább fontosnak tartja azt a családot, ahol együtt dicsérik, együtt magasztalják és segítségül hívják Istennek háromszor szent nevét. Igen, attól a belső változástól alakul az embernek jelleme, életfelfogása, alakul a gondolata. Sőt, Szentírás megtanít, még a halál utáni állapota is. Mert nem marad a kárhozatba az ilyen ember, hanem örök életet nyer ajándékba. Mert ha valaki hisz én bennem, ha meghal is élni fog, hangzik az ige. Teljesen újjá akarja teremteni az embert. Érzékeltetni akarja újra és újra, hogy békében akar lenni az ő teremtett lényével az emberre, aki képére és hasonlatosságára alkotott. És amint az imádság rendjén is érzékeltetjük, azért teremtett, hogy őt megismerjük. Azért teremtett, hogy őt szívből szeressük. Vele üdvösségben, közösségben éljünk. A mindenből nem maradhat ki semmi. Értelmünkre, érzelmünkre, akaratunkra akar hatni, hogy újra megtaláljuk, ennek az életnek a szépségét, ennek az életnek a tartalmát. Értelem, érzelem és akarat. Ha ezt alárendeli az ember a teremtő uralma alá, hallani fogja valóban azt a csodálatos feloldozást, amit ebben az 5. verszakban énekeltünk, a 305. énekünkben. Csak egy szót mondj, és újjá leszek. Mondd ezt én nékem bűnösnek. Ha alárendelem akaratom, érzelmem, gondolatom, hallani fogom. Sőt, hallani fogom azt a biztatást, hogy én vagyok a világ világossága, ne botorkálj többé sötétségben. Kövesd azt az irányt, amely mutatja a biztos célt, amely mutatja a következő lépésedet, hova kell tenned, hova kell lépned. És olyan jó lenne, szeretett testvéreim, ha világ világossága valóban beragyogná embereknek, családoknak, gyülekezeteknek az életét. Olyan jó lenne, ha világ világosságának a fényében tényleg béke követekké válhatnánk ebben a felfordult és rendetlen, sajnos háborúskodó, öldöklő világban. Olyan jó lenne, ha a világ világosságának fényében újra visszatalálnának elkallódott gyermekek és unokák a szülőkhöz, a nagyszülőkhöz. Olyan jó lenne, ha a világ világosságának fényében visszatalálnának a gyermekek az őket sirató, és értük lehet mai napig is imádkozó szüleikhez. Olyan jó lenne, a világ világosságának fényében békejobbot tudnának végre nyújtani egymásnak a haragosok, az ellenségeskedők. Itt vagyunk ma este a templomban, gondoljunk arra, épp nekünk szól Istennek igéje. Épp a mi életünkben akarja azt, hogy íme újjá lett minden. Isten megcselekszi azt, amiben talán kételkedik is az ember. Amit mi nem tehetünk meg, mert nincs nekünk képességünk arra. Mert nekem is szívemben megszólalt egy önkéntelen hang, hogy valóban szeretném, ha újjá lenne minden körülöttem. Ha nap mint nap tapasztalhatnám azt, hogy rendeződjenek a rendezetlen dolgok, ha minden megújulna, vágyik erre kivétel nélkül minden ember? És ha itt is most elbeszélgethetnénk, elmondhatná mindenki személyes életéből azokat a tapasztalatokat, nyomorúságos tapasztalatokat, amelyeket szeretnénk, hogy változnának. Igen, szószéktől állva, vagy akár úrasztala előtt, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, bárhol, ahol lehetőség és alkalom nyílik az ige hirdetésre, erről nagyon könnyű beszélni. Ezt nagyon könnyű, egyszerű, érthető szavakban megfogalmazni. De legyünk őszinték, milyen nehéz a mindennapi gondoknak a felszámolása. El kell ismernünk, emberek vagyunk. Emberek vagyunk, nem angyalok, mindenféle nyomorúsággal, mindenféle hiúsággal, gőggel, bűnnel, bajjal a mi szívünkben. Mi emberek is sokszor megbántjuk egymást. Sokszor okozunk sérelmeket. Nem tudjuk elviselni, ha ne talán bennünket mellőznek, vagy ha minket is igazságtalanság ér. És mivel az ige, mintha lecsendesítené az indulatokat. Nekünk nem úgy kell gondolkodni, mint a világnak. Nekünk nem úgy kell szólni, mert mi valakihez tartozunk. Mi valakinek a követségében járunk. Mi valakit képviselünk. Egyik kedves professzoromnak áldott tanítása jut eszembe számtalanszor, mielőtt kibocsátottak volna minket az intézetből, azt mondta, kedves fiúk és kedves lányok, ettől a pillanattól kezdve már itt az intézetben is megbízottak voltatok, de most magatokra maradtok, azaz csak azzal a Jézus Krisztussal, aki megbízott, de őt nektek képviselnetek kell. És úgy szolgáljatok, úgy beszéljetek, úgy viselkedjetek, hogy annak a megbízatásnak valóban majd legyen jutalma. Nyerjétek el, fussátok meg az előttetek lévő pályát, nyerjétek el a hervatatlan koronát. Mert ha nem annak az illetőnek az uralma alatt éltek, ha nem annak a valakinek, annak a nagyságosnak a szavára hallgattok, és saját utatokat és saját gondolataitokat tolmásoljátok, lehet, hogy a megbízatást elveszik tőletek. Így van, szeretett testvéreim, minden keresztény ember. Nagyon felelős az az élet, amelyet ajándékba kaptunk. Mi egy másik világrendhez tartozunk, nem ahhoz, ahol a vastörvények uralkodnak, ahol az erősebb, aki hangosabban tud kiabálni, vagy esetleg nagyobbat tud ütni. Mi ahhoz a világrendhez tartozunk, ahol meg tudnak bocsátani, ahol békejogot tudnak nyújtani. Ahhoz a világrendhez tartozunk, akiknek kötelességük felejteni. Mert itt van ebben az igében is, ami ma estére ki van jelölve, Istentől van, aki minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által, nekünk adta a békéltetés szolgálatát, reánk vissza a békéltetésnek az igéjét. Halljuk meg a biztatást. Szeretett testvéreim, az az új szív, az az új lélek, az Istentől van. Az előbb úgy fogalmaztam, hogy nagyon szeretnénk az újat, nagyon szeretnénk a változást, de tudjuk, hogy gyarlók és esendők vagyunk. Ne maradjunk a kétségeskedésnek az állapotában. Mindez pedig Istentől van, aki rendezni tudja a dolgokat. Csak a frekvenciát kell egy picit beállítani, hogy azt a mennyei adást foghassa ez a gyarló lélek is, aki életet kapott ajándékba Istentől. És sok mindenre képesek kiváltunk. Hegyeket mozdítunk ki a helyükről. Testrészeket tudunk pótolni szerv átültetéssel, de fel kell ismernünk, hogy a szó igazi értelmében új szívet közülünk nem tud teremteni senki. Nem vagyunk rá képesek. Ez egyedül csak Istentől származik, aki Jézus Krisztus által leszállt a földre, megnyitotta a vakok szemeit, visszaadta a bénának az egészségét, feltámasztotta a halottat. És íme azt ígéri, azt mondja, azt jelenti ki, és ezt hirdeti alkalmas és alkalmatlan időben új szívet, új lelket tud adni az embernek, sőt, a béke eszközévé tudja formálni és alakítani. És így akar ma este bennünket hazaküldeni. Azt is fogjuk záró énekként együtt elénekelni, hogy légy örömmondó és békekövet. Olyan sok a keserűséget, a panasz, a nyomorúságot osztó ember, hogy valóban elkeserítő. Sokszor szószékről lehet látni embereknek az arcát. Nem igaz, aki mosolyog, annak nincsen keresztje, szeretett testvéreim, van ember, nincsen. De valahogy inkább megszoktuk a szomorú arcot, mint az örvendező, kisimult tekintetet, pedig Isten az örökké tartó örömre teremtette az ember, csak engedetlenségünk miatt váltunk olyanokká, hogy többet szomorkodunk és pajlódunk nyomorúságainkkal. Ő létre tud hozni újat és újat mindannyiunk életébe. De az, hogy megtapasztalhassuk, szeretett testvéreim, a régiek elmúlását, ahhoz, hogy átéljük az újjálétel csodáját, el kell fogadnunk az egyetlen megoldást. Ez pedig így szól a Szentírásban, a ma estére kijelölt igében. El kell fogadni az Úristen békejobbját. Szemléltethetném, kezet nyújt az Úristen az ember. Lényegében ez a kegyelem. Kezet nyújt. Nem azt mondja, hogy te ki vagy ember, milyen voltál, honnan jöttél, elfogadlak Jézus Krisztusért. Kinyújtsa a kezét, az embernek lehetőségében áll, vagy kezet ráz vele, vagy pedig tovább megy. Nem kényszerít az égvilágon semmit. Azért nyújtja a béke jobban, mert szeretné, hogy helyreálljon a rend. Szeretné, hogy újra a béke az béke legyen, ne csak a szavak területén, hanem az egymás közötti kapcsolatban is. Ha ő megbékélt, akkor miért nem tudnák megtenni? Megérdemelnénk mindannyian bűneink büntetését is, ki az közülünk, aki nem gyarló is esendő. Jézus Krisztus által megbékéltetünk. Nem haragszik ránk. Nem kell attól tartani, hogy szigorú ítéletével nap mint nap sújtani akar. Elfogad, amint vagyunk. Ő a mi békességünk, és vele való közösségben
tényleg békességben élhetnénk egymással is. Szeretett testvéreim, egyértelmű. Minél inkább közelednek az emberek az Úristenhez, annál inkább rátalálnak a testvérek egymással az emberek. De minél inkább elhanyagolják az emberek az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való közösséget, annál inkább el fogják hanyagolni egymást is. Ez egy észrevehető, tapasztalható és lemérhető valóság. Új szívet akar adni a világ keresztényeinek, hitetleneinek. Mindannyian tudjuk, a szív az a belső műhely, ahol eldől minden. Lényegében innen indul ki minden cselekvés. Itt érzi az ember a fájdalmat, itt éljük át az örömöt, itt döntjük el, hogy mit cselekszünk, vagy mit nem. És ezt a belső műhelyt az Úristen nem tatarozni akarta ma este, nem foltozgatni kívánja, teljesen újat akar adni. Egy szóval fel akarja kínálni Szent Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a természetét. És ha keresztjének vagyunk, Krisztust követők, Krisztus követségében járunk, Krisztust szeretők, akkor ennek a természetnek meg kéne nyilvánulnia, és láthatóvá kellene válnia életünkben, családunkban, közösségünkben. És ha az ő természetét, szeretett testvéreim, elfogadjuk, akkor feltétel nélkül megtanulnánk mi is szeretni. Mert nézzük meg, hogy hova jutott a mi szeretetünk. Csak azokat szeretjük, akik velünk jót tesznek. Csak azokat szeretjük, akiket mi akarunk. Válogatunk, skatujázunk. Az ő szeretete nem ilyen. Paráznával, vámszedővel, bénával, jöttmenttel volt ideje szóbálni, és ha természetét elfogadna a mai ember, nem nézni, hogy ki micsoda a másik, hanem testvérként szólítaná meg. Nem előítélettel közelítne hozzá, hanem úgy, ahogy Jézus Krisztus őt elfogadja gyarmósága ellenére, elfogadná ő is a másik embert. Ha elfogadnánk Szent Fiának a természetét, békességesebben tudnánk élni is, hordozni azt a mindennapi terhet, amellyel nap mint nap küszködünk. És tudnánk az ő természetét elfogadva egészen másként szolgálni. Mert ott csengne szívünkben a tanítás, aki közületek első akar lenni, az mindenkinek szolgálja legyen. És aki nekem szolgál, másik helyen ezt mondja, az engem kövessen. Aki engem követ, megbecsüli azt az Atya. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki vallást tud tenni rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt. Isten ma is hatalmasan. Egy szóval ugyanúgy tud cselekedni, mint amint említettem, akár Ezékiel próféta idejében, vagy akár Pál apostol korában. Szent Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a természetét felkínálja. Nem kényszerít, amint nem kényszerítette se Mózest, se a választott népet, csak határozottan kijelentette. Előnkbe adja, azaz ott és akkor szólt a Sinai pusztában, előtökbe adom ma az életet és a halált, az áldást és az átkot. Te parancsoló módban fogalmaz. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. És mi az élet? Hát mindaz, ami szép, ami jó, ami igaz, az életnek nevezhető. Ami pedig halál mindezeknek az ellentéte. Dönthet az ember. De ha jó mellett dönt, áldást örököl, sőt, garancia lesz, hogy a következő generációra is kiterjeszti az Úristen az ő áldását és ajándékát. Adjunk hálát, szeretett testvéreim, ezért az egyetemes imahétért. Mert ezen az egyetemes imahéten számtalanszor elhangzott, hogy Jézus Krisztusért az Úristen minden adósságunkat elengedte. Tehermentesen térhetünk haza, valaki kifizette helyettünk a számlát. Valaki törölte mindazt, amit nekünk kellett volna rendezni. Épp ezért úgy menjünk haza, ne konzerváljuk a haragot. Úgy térjünk haza, hogy ne tegyük tönkre magunkat a sérelmekkel, fájdalmakkal, s egyéb nyomorúságokkal. Ne tapossuk le az emberi kapcsolatokat. Rövid ez az élet. Tudom, hogy ez nem megy mindig könnyen. Tudom, hogy ezt nagyon egyszerű elmondani. Van egy versidézet ismeretlen szerzőtől, ami nagyon élesen leleplezi a bennünk levő indulatot. Mi mindent felírunk. A gúnyszót, a titkot, s őrizzük, mint fájó, büszke titkot. Mindent felírunk, sebet, lelkit, testit, a szégyen bélyegét. Őszintén szólva, mi ebben megyünk tönkre, mi emberek. Hogy mindent felírunk, és mindent számon tartunk. Ebben nyomorodik meg az ember. Pedig már az orvostudomány is határozottan kijelentette, és egyre hangosabban hirdeti. Ez a számon tartás, az a sok-sok sérelem, az a sok-sok bántás, amiért, ha az ember számon tartja, dédelgeti, mind-mind méreg anyagként hat a szervezetére. Nem csak önmagát teszi tönkre, lassan teszi tönkre környezetét. Együtt, szeretett testvéreim, álljunk az Úristen elé. És egy nagy radírral töröljük ki a sérelmeket, amelyek értek bennünket. Igen, imádság rendjén, vegyük számba nyugodtan, és mondjunk el neki mindent, ami fáj. Bátran. Mondjuk el, ki mindenki vétkezett ellenünk, ki bántott meg, ki tett nekünk rosszat, ki ítélkezik felettünk alattalanul, ki terjeszti rólunk alattalanul a becskákat. Mondjuk el neki bátran, mit hordozunk magunkban, mint fájó, büszke titkot. Vegyük sorra nyugodtan az embereket. Kezdjük a rokonokkal, mert általában ott van a legnagyobb baj. Testvéreket. Nyugodtan említsük meg a szomszédot is, aki talán elviselhetetlen a számunkra. Vigyünk Isten elé imádságban mindenkit. Az az ember, aki ezt meg tudja tenni, annak szívében egy óriási hely szabadul fel. De abban a pillanatban, amint felszabadul, Isten az ő lelkével azt meg is fogja tölteni. És így válik igazi béke követté. Aki ezt meg tudja tenni, szeretett testvéreim, és aki Isten lelkének a vezetését elfogadja, azt teremni is fogja azt a sok-sok gyümölcsöt, ami ott van megfogalmazva a Galácia beliekhez írott levélben. Teremni fogja a lélek jó gyümölcseit. És olyan jó lenne valóban, hát a gyümölcs termés nem csak a szavak területén lenne, hogy milyen jó keresztény, református magyar emberek vagyunk, hanem ahogy engem édesapám tanított, inkább váljon sokszor görbén az ember, de beszéljen egyenesen, legyen az igene igen, a nem, ha vétkezett, vallja be, ismerje be, és nyugodtan, ha az Úristen elfogad minket úgy, amit vagyunk, akkor törekedjünk, azaz ne csak törekedjük, hanem szálljuk el magunkat, hogy mi is fogadjuk el egymást. Kérve Isten, hogy ebben a számunkra sokszor lehetetlen feladatban legyen segítségünkre. Imádkozzunk, hogy valóban örömmondókká és béke követekké válhassunk mindannyian. Én ezt kérem a magam minden keresztény ember számára. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, gondviselő édes jó atyánk, áldunk és magasztalunk ezért az Isten tiszteletért. Köszönjük igédet, melyen át szólottál mi hozzánk. Köszönjük a benne nyert kegyelmet, erőt, bátorítást és vigasztalást. Légy áldott, hogy szent lelked által ma is hitet élesztettél, erősítettél és gerjesztettél ebben a gyülekezetben. De szeretnénk úgy hazatérni otthonunkba, szerető jó atyánk, hogy ott is érezzük áldó jelenlétedet. Hisszük is, hogy te velünk vagy, úgy az egyszerű hétköznapok alkalmával, mint az ünnepnapok során. Kérünk is erre, szerető jó atyánk, ne hagyd magunkra, hanem kísérd mindenkor a mi léteinket. Vigyázz ránk, mert látod, hogy amikor letérünk az általad kijelölt útról, mi könnyen veszedelembe sodródunk. De köszönjük, hogyha veszedelembe is sodródtunk, vagy sodródnánk, te Jézus Krisztus által közel jössz, megkeresel, újra válladra veszel, és visszahozol az atyai háznak a biztonságába. Jó atyánk, mi úgy tekintünk reád, mint minden jónak ajándékozójára. Köszönjük, hogy életünket eddig is számon tartottad, és
vigyáztál ránk, vigyáztál szeretteinkre. Jó reménységünk van afelől, szeret jó atyám, hogy te ezután is vigyázni fogsz mindannyiunkra. Fohászkodva kérünk, hogy könyörülj mindannyiunkon. Fogadj el bennünket úgy, amint vagyunk, és taníts meg bennünket is úgy élni, hogy valóban testvérként tekintsünk minden mellettünk lévő emberre. Imádkozunk ma este azokért a szeretteinkért, itt valamilyen oknál fogva ma nem lehettek itt velünk. Imádkozunk kiváltképpen a szenvedőkért, a megpróbáltatottakért, a gyászolókért, a betegségben lévő testvéreinkért. Olyan sok a megkeseredett, olyan sok a megpróbáltatott lélek. Mi könyöröghetünk értük, jó atyánk, de kérünk ösztönöz, hogy ne csak fohászkodjunk, hanem tehetségünk és lehetőségünk szerint tegyünk meg a megpróbáltatott testvéreinkért minden tőlünk telhetőt. Fohászkodva kérünk, adj jó békességet ennek a városnak, ahol földi életünk kereteit kijelölted. Áld meg az itt lakó embereket, hogy egyre többen megismerjék a te akaratodat, és egyre inkább a te ösvényeidre lépve tudjuk együtt kezed kézbe téve építeni a te csodálatos országodat. Istenünk, áld meg ezt a gyülekezetet, az itt szolgáló lelkipásztorokat, családtagjukkal egyetemben. Örködj a döntéshozó testület a presbitérium élete fölött. A gyülekezeti tagokat gondoskodó szeretetedbe ajánljuk. Azért jó atyánk, hogy ez a nyáj is, amely a városnak sarkában lakik, tudja mindig őszinte szívvel dicsérni és magasztalni neved. És az, hogy mindannyian egyre jobban megismerve téged, egy közösségé formálódva építsük a te hatalmas országodat. Áld meg egyházunkat, népünket, őrizd meg ifjúságunkat. Mindezeket azzal a hittel kérjük tőled, hogy meghallgass bennünket szent fiad, Urunk Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. A magunk csendességében vigyük Isten színe elé személyes könyörgésünket.